Naprakész. Szerkeszti Kis Csaba.
Csütörtökön délután is nagy tisztelettel köszöntöm a műsor minden kedves hallgatóját. A mai naprakészben folytatjuk az 1956-os erdélyi eseményekkel kapcsolatos megemlékezés sorozatot. Ezúttal két jeles férfiú a műsor vendége. Elsőként Dávid Gyula, a Bolyai Tudományegyetem akkori tanár segédje, emlékezik vissza mindarra, ami az 1956 októberében történt a tanintézményben, illetve arra a hangulatra, amely jellemezte a kor előszeleként 1956 októberét.
Hát októberre már eléggé kiéleződött volt a hangulat, mert már tavasszal alkalma volt a kolozsvári magyar ifjúságnak, diákságnak találkozni a Debreceni Egyetem művészcsoportjával, aztán ők is jártak kint Debrecenbe, és ennek a következtében meg azért, mert 56 nyarán már lehetett személyi útlevelet kapni, tehát elég sokan jártak kint, szoros kapcsolat alakult ki, és az erdélyiek nekünk alkalmunk volt, én is jártam kint 56 szeptemberében egy hónapig Pesten, alkalmunk volt egy kicsit bele kóstolni, bele érezni abba, ami Magyarországon forrongott, ami nem feltétlenül lett volna forradalom, hogyha Gerő Ernő, a párt, akkori pártnak a főtitkára egy nagyon durva beszédben nem provokálja, és utána pedig, hogyha az ávósok nem lőnek bele a provokációt visszautasító nyilatkozatér a rádióhoz menő fiatalságba a Bolti Sándor utcába. Tehát végeredményben eléggé tudtuk azt, hogy Magyarországon mi történik, nálunk is elindult egy hasonló folyamat, habár visszafogottabban Romániában, tehát a romániai társadalomban is a Sztálin halála után, de mindenképpen a magyarországi események azok messze túlléptek ezen. Na most ennek azért volt jelentősége, mert amikor a forradalom megkezdődött, és ugyanakkor azzal párhuzamosan megkezdődött a gyalászkodó kommentároknak a sora, ellenforradalom, fasiszta bandák, meg egyéb minősítésekkel a román rádióba, és nem csak a románba, mert a szovjettől vették ők át ezt az egész információs anyagot. Akkor itt a diákság tudta azt, hogy ez egy hazugság, tiltakozni is próbáltak ellene, és kifejeztük, ahogy csak lehetett az együttérzésünket a magyar forradalommal. De most az egyetem keretében ugyanakkor ezzel párhuzamosan, de még az előző tanévnek a végén elindult a Diákszövetségnek a szervezése, amelyik megint egy olyan tényező volt, ugye Magyarországon is végeredményben az egyetemistáknak a megmozdulásából, a Petőfi körből indult el az az eszmei forrongás, ami a forradalomhoz vezetett. Ez a diákszövetség szervezés, ez lehetőséget adott arra, hogy a diákság megfogalmazzon egy csomó követelést, egyrészről az egyetem belső életével kapcsolatban, illetve a diák élettel kapcsolatban, tehát internátus, bentlakás, szociális gondoskodások, stb. Másrészt pedig magával az egyetemi rendszerrel szemben, amelyikben akkor dominált a marxizmus, kötelező tantárként minden szakon, és dominált az orosz nyelv. Na most egy csomó ezzel kapcsolatos elképzelés fogalmazódott meg Várhegyi Istvánnak, például a filológiai karon a diákszövetségi ideiglenesen választott elnökének a tervezetében, a határozott tervezetében, és ez kifejezte azokat a elvárásokat, amiket a diákság függetlenül a forradalomtól, mert ez előtte indult el, és a forradalom leverése után még november közepéig folytatódott, tehát amit a diákság abban a helyzetben megkövetelt, vagy elvárt. Na most a forradalom kirobbanása után ezek a diákságnak is, mert hát ez a társadalomnak a széles köreit érintette azért, az elvárásai azok már politikai jellegű követeléseket is kezdtek tartalmazni. A Temesvári Egyetemen például, ahol volt egy nagy gyűlés október 30-án, ott követelték a szovjet csapatoknak a kivonását Romániából, a kollektivizálásokkal, a normákkal kapcsolatos, tehát kimondottan politikai jellegű követelések is voltak, ami szépen folyamatosan belenőtt a végeredményben a romániai társadalom, és főleg az ifjúság a magyar forradalomnak az eszmekörébe, annélkül, hogy itt valamiféle fegyveres konfliktusra sor került volna. Volt ugyan szó arról, október 24-én volt egy diákszövetségi egyeztető gyűlés a képzőművészeti főiskolán, a Mátyás szülőházban, ahol már volt egy olyan elképzelés, hogy a diákság vonuljon ki a egyetemi stadionba, és ott egy nagy gyűlés keretében erősítsék meg ezeket a követeléseket, aminek lehetséges, hogy lett volna a provokáció következtében súlyosabb következménye. Erre a kivonulásra és a vele kapcsolatos esetleges tüntetésre azonban, ami szintén benne volt a perbe, nem került sor, ezt sikerült idejében leállítani, hiszen akkor már a hatalom, a Securitate igencsak fel volt készülve arra, hogy ezt keményebben megtorolja. Na most ezzel párhuzamos volt az, hogy én haza kerülve Budapestről, és szeptemberben tudtam meg, szeptember végén, amikor haza kerültem, tudtam meg, hogy engem kineveztek tanársegédnek a Bolyaira, a magyar szakra. Hát akkor kerültem én kapcsolatba az egyetemi ifjúsággal. A másodév magyar szakrokon engem tettek meg tanárfelelősnek, és akkor az órák utáni kötetlenebb időszakban volt nekem egy olyan ötletem, hogy menjünk ki a Házsongárdi temetőbe, látogassuk meg azoknak az íróknak a sírját, akikről én tudtam, akik részben tananyagként is hozzatartoztak az egyetemi programhoz, és ennek a látogatásnak a során, de ez még szeptemberben volt, jóval a forradalom előtt, ennek a látogatásnak a során vetődött fel az, hogy ott voltak elhanyagolt sírok, hogy vegyük mi gondozásba ezeket a sírokat, és legyen ez a magyar szakosoknak mindenkori feladata, mondjuk öröklődjék generációról generációra ezeknek a síroknak a gondozása, az ezekkel való törődés. Most ez meg is történt, vagy kétszer kim voltunk a temetőbe, és közben jöttek, már itt volt a forradalom, és nekünk, akik hát egyet éreztünk azokkal, akik ottan harcoltak, illetve a megfogalmazott követeléseikkel, azt próbáltuk, hogy valamiféleképpen kifejezzük a szolidaritásunkat.
A Házsongárdi temetőben tett séta, valamint a szolidaritás kifejezésének módja, ára, az 3 nap hiány kerek 7 év börtönre ítélés volt, ugyanis Dávid Gyulát, miután 1957. március 12-éig hagyták a szekuritátésok tanítani, azon a dátumon hirtelennyében letartóztatták. A kolozsvári katonai törvényszék ítélte el a magyarországi forradalom áldozataiért tartott házsongárdi temetői megemlékezés szervezőjeként. Az ítéletet követően 1958-ig még a kolozsvári Securitate fogdájában volt, 1958-59 között Szamosújváron, onnan 1959 májusában a Dunadeltába, Grindre, szeptemberben a Brailai nagyszigeten levő Szálcsiára, 1960 tavaszán Lucsu Gyurgyénybe, az év őszén Gradinára került munkára, onnan pedig hastifusszal a konstancai kórházba utalták be Dávid Gyulát, majd még 1960 decemberében a Stojenisti kolóniára szállították. 1961 őszén Stojenisből vitték vissza Szamosújvára, ott a bútorgyárban és a börtön csatornázási munkacsoportjában dolgozott, közben pedig a börtönklub keretében analfabéta oktatóként is tevékenykedett. 1964. március 9-én szabadult. természetesen, hogy szabadulása után az egyetemre nem térhetett vissza. 1964 és 65 között vízvezeték szerelő segéd munkásként dolgozott, hogy kenyeret keressen a családja számára. Lassacskán viszont barátai segítségével, illetve a konjunktúra enyhülése kapcsán visszatérhetett az irodalomba, de ezekről az időkről már maga Dávid Gyula irodalomtörténész 1956-os elítélt mesél a továbbiakban.
Vízvezeték szerelő segédmunkás voltam, és munkaidő után hétvégén csinálgattam ezeket a felkérésre fordításokat, apró kicsi cikkecskéket, korrektúrákat a irodalmi kiadónak, szóval az irodalmi körökben lévő kollégák rendkívül rendesek voltak igazán, és senkire nem mondhatok semmi rosszat. Szóval próbáltak segíteni anyagilag azon, hogy egy kicsit helyre jöjjünk. Így telt el másfél esztendő, 1965 nyarán Marosi Péter kért tőlem egy cikket, Vasile Alexandri évforduló kész közeledett, és erről kértek Alexandriról kértek tőlem egy cikket, azt a cikket én megírtam, le is hozták, akkor még csak a kezdő betűimnek a szignójával, tehát DG-vel, mert hát én nem tudom, ezt a párttartomány kulturális osztályánál döntötték el, hogy engedik vagy nem engedik.
Történt egy fontos fordulat aztán az
akkor, hát ezután
életében
következett aztán az a fordulat, hogy én azért a cikkért annyi pénzt kaptam, amennyi egy havi fizetésen volt a vízvezeték szerelőknél, és akkor én úgy éreztem, hogy hát ez fontosabb, hogy én a magam szférájában legyek, és vettem egy nagy lélegzetet, és lemondtam a vízvezeték szerelői állásról. Közben volt egy olyan intermezzó, hogy ami alatt még a vízvezeték szerelőknél voltam, megkeresett a Securitatéről egy tiszt azzal, hogy hát ők tudják azt, hogy én nem azt érdemlem, hogy vízvezeték szerelő legyek, hogy így, meg úgy, meg amúgy, felajánlják, hogy segítenek nekem, hogy visszakerüljek az irodába, a szellemi életbe. Természetesen ennek az lett volna az ára, hogy aláírom a kötelezvényt, hogy beállok besugónak. Amire én rögtön azt válaszoltam nekik, ez különben nem az első kísérlet volt, mert már odabent a részben a Securitatén a kihallgatások időszakában, részben pedig a szamosvővári börtönben hasonló ajánlatokat már kaptam. Akkor én azt mondtam neki, hogy nézze, uram, én persze, hogy szeretnék visszakerülni a szellemi életbe, de én magamnak sose tudnám megbocsátani azt, hogyha én azért kerültem volna vissza, mert maguk segítettek nekem, és nem azért, mert én megérdemlem. Aztán ezzel el is ment. Utána, mikor megkaptam a megfigyelési dossziémat, most 90 után, vagy 2000-ben, nem is tudom már az évet mikor, akkor erről a beszámoló lelkiismeretesen benne volt. Pasas megírta a jelentést arról, hogy járt nálam, megpróbálta, és azt írta a végén konklúziónak, hogy nője kázó. Na, szóval ennek ellenére én akkor elkezdtem az irodalomba visszakerülni. Az is volt a helyzet, hogy addig ez egy állandó kötelező programja volt a magyar lapoknak, hogy a román irodalmi évforduló, az irodalmi lapoknak, hogy a román irodalmi évfordulókat le kellett reagálni. Na most addig az időpontig, tehát 1965 tavaszáig Kakasi Endre volt az, aki ezt a posztot betöltötte mondjuk a romániai magyar szellemi életbe, aki szintén megjárta a börtönt még 56 előtt, 50-es évek elején, és aki nagyon alaposan bedolgozta magát a román irodalomba, Eminescu-ról egy olyan nagy monográfiája jelent meg, amit a Román Akadémia díjjal tüntetett ki később, Szadovjánúról monográfiát írt, stb. Tehát, de ő akkor tavaszon halt meg, és a romániai magyar irodalmi élet itt maradt egy ilyen szolgálatos román irodalmi cikkíró nélkül, és én pont Kapóra jöttem, és akkor tőlem rögtön egy hét múlva, amikor az utunk megjelent, akkor már felhívtak az Igazgatótól, a Korunktól, Korunknál már kezdték, szintén kértek ilyen természetű anyagot, és én akkor azon kívül, amit én magamnak dolgozgattam, azon kívül én rendszeresen írtam ilyen román irodalmi témájú cikkeket, és mivel egy szerencsés körülmény folytán a 60-as évek végére a román irodalomtudományban rehabilitálták a összehasonlító irodalomtudományt, a komparatisztikát, én hasznosítani akartam ezt a helyzetet olyan formán, hogy egy-egy ilyen évfordulóra elég sokszor román-magyar kapcsolat történeti vagy komparatisztikai témát választottam, tehát mit tudom én, Arany János és Kossuth, vagy Gogoly és Ady, vagy szóval egész sor, és így aztán a 60-as évek végére közben Majtény Erik és Szász János segítségével felvettek az irodalmi alapba, tehát azt jelentette, hogy a honoráriumok, azok, amiket én kaptam cikkekért, tanulmányokért, azok legális jövedelemnek számítottak. Tehát mondjuk nem voltam munkakerülő, ami abban az időben eléggé súlyos minősítés volt. És amikor aztán ez az egész dolog már 60-as évek végén, akkor egy-két ilyen román komparatisztikai konferenciára is már sikerült eljutnom. Tehát én ezt a korszakot és ezeket a dolgokat én nem érzem sem a magam számára, sem pedig mondjuk ugye a hazai erdélyi magyar irodalomtudomány szempontjából teljesen haszontalan, elvesztegetett dolgoknak. Úgyhogy persze közben én csináltam azért, írtam azért a magyar irodalmi témájú dolgokat is, azokat is közölték, de amit kértek tőlem a lapok, az ez volt, és ami biztos, hogy azt mondjam, hogy biztos kenyér volt. Na aztán közben így eltelt az idő, 1969 végén létrehozták a Kritérium könyvkiadót, engem oda rögtön felvettek, különben az egyik kollégám Bálint Lajos szerint, aki nemrég halt meg, és aki nekem középiskolában is osztálytársam volt, és utána a kiadónál munkatársam, az ő mondása volt az, hogy ez a kiadó azért megy olyan jól, mert csupa ütődött ember van benne. Hát ez az ütődöttség azt jelentette, hogy én jártam, Mikó Imre megjárta a hadifogságot, Bálint Lajos, mint kulákot kidobták az egyetemről, Hadházi Ferencet 57-be a tankönyvkiadótól politikai oknál fogva, és munkás a Technofrikból került vissza. Szóval csupa ilyen emberek voltak ott, persze nem attól ment jól, hanem attól ment jól, hogy egy olyan jó társaság volt, akik a munkájukat megbecsülték, komolyan vették, és szívvel lélekkel csinálták.
60 év után hogyan látja az eseményeket? Persze a tapasztalat 56-t. Függvényében is. Így van. És ezekben a napokban Kolozsváron is nagyszabású emlékező események zajlanak, előadások. Egyik főszereplője ön ezeknek az megemlékezéseknek. Tehát 1956 és 2016 között lehet-e párhuzamot vonni, és milyen következtetéseket lehet levonni imáron 60 év után?
Hát ez egy nehéz dolog. Egyrészt azért, mert én 56-ot mindig is a magaménak éreztem, és mindig is vállaltam. Jó, hát szerencse volt az, hogy előtte való hónapban én kint voltam, tehát eléggé tudtam azt, hogy az egész miről szól, akkor, amikor bekövetkezett. Ja, azon kívül akkor, amikor a Securitatén a kihallgatások során rákérdeztek, akkor utólag jöttem rá, hogy forgatókönyvszerűen, de végig az 56-os forradalom eseményeinek az epizódjait, a gócpontjait végig kérdezték, hogy erről mit mondtam, arról mit mondtam, akkor én szemrebbenés nélkül nyugodtan mondtam azt, ami a meggyőződésem volt, hogy egyetértettem, hogy én ezt nem tartottam ellenforradalomnak, hogy itten nem erről volt szó, hogy fasiszták meg nem tudom mi, hanem a magyar nemzetnek a jogos követelései, mert egyrészt soha életemben nem tudtam hazudni. Másrészt pedig akkor volt egy olyan érzésem, hogy amikor sok ezer ember halt meg, vagy nyomorodott meg, vagy menekült, kényszerült elmenekülni Magyarországról a forradalom leverése után, akkor micsoda erkölcsi alapom van nekem arra, hogy én letagadjam azt, hogy én egyetértettem a forradalommal. És akkor nyugodtan mondtam azt, ami a meggyőződésem volt, azt mi persze beírták, mint vádpontot, és ennek következtében mondjuk az egyszerű temetői kirándulás vagy kimenetel az kapott egy ilyen szép nagy körítést 80 oldalas vádirattal meg hasonlókkal, de én soha egy pillanatig nem volt nekem olyan gondolatom, hogy én ezt megbántam volna, hogy én ezt csináltam, vagy hogy ez volt a meggyőződésem. Az embernek, amikor valamit hisz és valamiben meg van győződve, akkor amellett minden körülmények között ki kell tartani, és ez nem volt valami hősieség, egyszer megkérdezte tőlem valaki, hogy hát hősnek vagy áldozatnak érzem magam. Hát én nem éreztem magam hősnek, mert az életemet nem kockáztattam, mint sokan a forradalomba, és nem adták oda az életüket. Így másrészt pedig áldozatnak sem, mert amit én magam vállaltam, annak a következménye volt a 7 év börtön, és le van tudva az egész, tehát én valahogy így éreztem és érzem mai napig is a dolgot. Most, hogy máma olyan sokat szerepelek, hát ez sajnos ez annak a következménye, hogy az elmúlt 60 esztendő alatt, és hát az utolsó 25 esztendőben is, amióta lehet erről beszélni, azóta nagyon sokan elmentek. Hát most a napokban kértek tőlem egy listát, hogy kik is a kolozsvári 56-osok, már akik Kolozsváron születtek, és Kolozsváron élnek, és Kolozsváron haltak meg, és hát egy olyan 30-as, 40-es listából már ma jelen pillanatban 4 vagyunk, akik még élünk, és a 4 közül is az egyik, azt most tudtam meg, hogy nincs már Kolozsváron, hanem Sztánán lakik kint. És a 4 közül tulajdonképpen én vagyok az, akit ilyen flottul elő lehet rángatni mindenre, és valahogy egy kicsit én túlzásnak is érzem, mert ez nem rólam szól ez az egész, hanem tényleg a forradalomról szól, és arról a sok emberről, aki már nem tudja elmondani a maga 56-ját, és egyrészt azért, mert már olyan egészségi állapotban van, vagy pedig azért, mert már régen meghalt, és ahogy ment az ember a házsongárdi temetőbe léptennyomon, ismerősök, több ismerősöm van nekem a házsongárdi temetőben, már mint Kolozsváron. Én azért is vállaltam sokat, 90 után nagyon sokszor sokfelé, sokféle témába beszéltem és írtam is, és minden azért, mert én nagyon fontosnak érzem, hogy azt, amit mi átéltünk és amiben hittünk, azt tovább tudjuk adni ennek a mai nemzedéknek és a következő, ők a következő nemzedéknek, hiszen a történelemnek van egy olyan része, amit az ember a tankönyvekből tanul meg, vagy a történelmi munkákból, és van egy másik, az élő tapasztalat, amit a szülők adnak át a gyermekeiknek, az unokáiknak. Most itt az volt a borzasztó nagy törés és nagy hiány, hogy a forradalomról 56 után egészen 89-ig nem lehetett beszélni, csak köpködve. Tehát ellenforradalomként legyalázni meg minden az égvilágon, úgy pedig az ember nem akart beszélni. Tehát van egy majdnem 40-35 éves periódus, amikor 56-ról semmiféle változatban nem volt szó. Ez egy óriási nagy idő és egy óriási nagy kiesés, a nemzedékeknek a láncolatába, és valahol ezt kellene pótolni, és én ezért örvendek azért, amiatt, hogyha valahová hívnak, mert azt jelenti, hogy szüksége, valakinek szüksége van arra, hogy valahol 56-ról valaki beszéljen. Örömmel állok rendelkezésre, még akkor is, hogyha egy kicsit úgy csendesen magamban sokallom, hogy minden vízcsapból csak én folyok ki.
Én viszont azt kívánom önnek, hogy még sokáig lehessen úgymond elővenni Dávid Gyulát, hogy nem csak arról az időszakról, hanem amúgy az irodalom történetről is beszéljen. Hát,
köszönöm szépen. Igyekezni fogok, hogy helytálljak.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Az 1956-os forradalom és szabadságharc másik erdélyi elítéltje Varga László nyugalmazott református lelkész. Fiatal teológusként éppen tanulmányi szabadságát töltötte Budapesten, amikor kitört a forradalom, és november 3-án a szovjet tankok budapesti bevonulása előtt hazatért Erdélybe, ahol néhány hónap múlva le is tartóztatták. Erdélyi Edit Zsuzsanna kolléganőm következő beszélgetésében a 89 éves Varga László nyugalmazott református lelkész emlékezik vissza az akkori történésekre.
Ön az 1956. október közepi végi eseményeket éppen Budapesten élte meg.
Pontosan. Két hónapig voltam én akkor Budapesten, útlevéllel és tanulmányi szabadságon. Én szeptember 4-én mentem fel Budapestre, november 4-én járt le a szabadságom, és haza is jöttem 3-án. A román követség vére kapott autóbuszokat, gyorsan felültem, mert tudtam, hogy nekem lejár a szabadságom, haza kell jönni, és haza is jöttem. Úgyhogy én már csak a szép részét láttam a forradalomnak, a csúnyább is részét, a másik felét, azt már nem, ezek a piszok oroszok. Észrevették, hogy kijöttem Budapestről, kérem, kihasználták az alkalmat, és a hátam meget bejöttek.
Ez nagyon szellemesen fogalmazza meg, de térjünk vissza a szép részére, a szép részéből. Mit látott, mit tapasztalt?
Azt a tökéletes egységet, amit nem lehetett volna elképzelni. Azt mondják, hogy a magyarok nem tudnak csak veszekedni egymással. Na hát ottan három szó volt arról, kik vannak Magyarországon. Vannak a ruszkék, azokkal nincs semmi bajunk, menjenek szépen haza. Vannak az ávósok, disznónyomorú gyilkosok, rendbe kell őket szedni, majd ha győztünk, azután nem ott. És a többi pedig a mieink. Az, hogy kommunista volt, nem volt kommunista, mit csinált azelőtt, nem számít. Aki közénk állt, az a mieink. És ez az egység, ez csodálatos volt.
Ha most visszagondol azokra az október végi napokra, október 23-ától november 3-áig, milyen események jutnak leginkább eszébe? Hol járt? Mit látott?
Én, ahogy megláttam a tüntetést, mert az eset voltam, azonnal én szemmé, füllé és lábbá változtam, a többi részem nem csinált semmit. Tehát én mindent látni, hallani akartam, hogy hozzam haza, és haza is hoztam. Tehát én ott csodálatos héten mindenütt igyekeztem ott lenni, és ott is voltam pártok alakulásán, ott mindenki megalakult. A fiatalok, a papok, az egyházak, mindenki megalakult. És azt csodálatos volt látni, hogy egy hét alatt megszerveződött az egész ország.
Egy kicsit kívülről szemlélte mindazt, ami ott történik, vagy az a hív, az a lendület, az a felszabadultság érzet magával ragadta?
Természetesen igen. Igen. Ezt teljes mértékben átértem és átéreztem. Egyaltalán nem kívülállóként figyeltem.
Került-e veszélyes helyzetben?
Nem kerültem. Oda, ahol lőttek, oda nem mentem. Nem volt az én dolgom. Hát olyan volt, hogy mentem át Budapesten, a hídon, és körülöttem egyszer lőttek valahol, nem tudtam, hogy hol. Hát olyan volt. De nem úgy, hogy direkt rám lőjenek.
November 3-án hazatért Erdélyben. Mi történt azután, mikor tartóztatták le, és mi volt az ürügy?
Március 17-én tartóztattak le, tehát pár hónappal később. Közben nem volt semmi, én először megjöttem, azonnal hazamentem szilárdságba a szüleimhez, Kolozsvárra, ismerősökhöz. Mindenütt beszéltem, mindent elmondtam, amit csak tudtam. Utána hazamentem, és írtam nyugodtan a tél folyamán. Közben megszületett a fiam, úgyhogy a fiamat még 5 hónapos koráig láttam, és akkor aztán letartóztattak.
Mi volt a vád?
Én beszéltem vezető emberekkel Magyarországon, beszéltem Németh Lászlóval és Tamás Járonnal, tudtam beszélni, Németh Lászlóval bővebben ott is vacsoráztam nálam, Tamásival csak éppen 2 mondatot, de ezt úgy tekintette a Securitate, hogy én utasításokat hoztam haza külföldről, és ezért kaptam én az életfogytiglani ítéletet. Ötünkre kért az ügyész halált, addig mi úgy tudtuk, hogy Romániában nincs halálos ítélet. Visszamenőlegesen meghozták a halálos ítéletet, és ötünkre kért. Mikor kiderült, hogy csak életre ítéltek, akkor nagyon meg voltam elégedve.
7,5 évet töltött börtönben.
Igen, ez éppen elég volt.
A börtönévekből most mi jut eszébe az évfordulón?
Az, hogy én aktív lelkészi munkát végeztem a börtönbe. Aktív munkát tudtam végezni, csak én, mert egy ügyvéd vagy egy jogász vagy valaki mit tudott csinálni a szakmájában? Semmit. De én teljes értékű, aktív lelkészi munkát végeztem a börtönbe.
Úgy tudom, hogy különleges tárgyakat is készítettek a börtönben.
Igen, 2 tárgy volt, az egyik egy dobókocka, amit ott csináltak, a másik pedig a szappantáblám, amivel dolgoztam éveken keresztül. A mosdáshoz adtak szappant, és egyszer kaptam 2 hónapra. Kaptam egy akkorát, mint a tenyerem az ujjaimmal együtt, egy akkora darab szappant. Azt aztán a ágynak a sarkán lehetett megcsiszolni sémára, és olyan sémára, hogy ha ráleheltem, akkor az egy matt valami volt, és akkor a falvesző, az volt egy darab csont, amit találtam az ételben, szerencsére, és annak a hegyét, olyan, mint egy gombostűnek a fokát, úgy lecsiszoltam, és akkor azzal írtam, a matt szappan táblára kifényesedett, és a fényes betűket, azokat lehetett olvasni. Úgyhogy azzal aztán lehetett verset írni, vagy verset tanulni. Például ilyen eredménye volt ennek a szappantáblának.
Laci bácsi úgy döntött, hogy azokat a személyes tárgyakat, azokat a ruhadarabokat, igen, amelyeket ön a börtönben viselt, igen, a Budapesti Terrorháza Múzeumának ajándékozzák. Igen. Miért döntöttek így?
Kérem, az ott volt fellakasztva 30 éven keresztül, és nem látta csak a családom, úgyhogy ezt lássa más is.
Melyik az a tárgy, amihez mondjuk különlegesebb emlékek fűzik?
A nadrág. Mert a nadrágot azt, mikor költöztettek, akkor megláncoltak, és a lánc nyoma az maradt meg a nadrágon.
Budapesten részt vesz meghívottként az 56-os megemlékezéseken. Hogy fogadta ezt a meghívást?
Nagy örömmel és megtiszteltetéssel. Arra készülök erősen, csak úgy lélekből, mert ott fogom meglátni, hogy miről van szükség.
Beszédet is fog mondani?
Igen, egy beszélgetést lesz. Gál Kinga szervez nekem egy beszélgetést 23-án délelőtt, úgyhogy az lesz a fénypontja.
Kedves hallgatóink, a mai naprakész műsorban elhangzott 1956-os eseményekre való visszaemlékezésről szóló összeállításunkban előbb Dávid Gyula, kolozsvári irodalomtörténész, 1956-os elítélt szólalt meg, majd Erdei Edit Zsuzsanna kolléganőm közreműködésével Varga László nyugalmazott református lelkész mesélte el élményeit, visszaemlékezéseit az ezelőtt 60 évvel történt eseményekről.